Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Ma a parentifikációt járjuk körül, vagyis amikor egy családon belül felborulnak a szerepek, és egy gyermek szülői szerepbe kerül, vagy kényszerül. Az ezáltal okozott sérüléseket, a későbbi pszichológiai következményeket Bibók Beával beszélem át. A pszichológusként, szexuálpszichológusként, párterapeutaként dolgozó szakember maga is érintett a parentifikációban, és könyvet is írt a témában. Ő következik. Kezdjük szerintem a legelején. Mit jelent az a szó, hogy parentifikáció?
Hát ez a szó nem szép szó, és igazán nincsen szép magyar jelentése, az angolból ered, szülősítés ezt jelenti. Tehát arról a jelenségről beszélünk, ami a családterápiás rendszerszemléletű terápiában egy fogalom, hogy a család, amint rendszerre nézünk rá, és hogy a gyerekek olyan státuszba kerülnek, olyan felelősségvállalással kell a családban élniük, ami nem a koruknak megfelelő. Ez egy óriási terhelést jelent a gyerekeknek, bár ők ezt nem érzik, mert hogy minden gyereknek az a természetes, amiben ő belenő, és a szeretet, azt szeretett fogalma úgy alakul ki, amit ők megszoktak a családban. Tehát nagyon sokszor hallok olyan történeteket, hogy 5-6 testvér, és nagyon sűrűn jönnek a gyerekek, és a 6-7 éves gyereknek már pesztonkálni kell a kis testvérét, apa alkoholista, és anyát kell támogatni érzelmileg, mert összeomlik, és nem képes felnőtt módon támaszt nyújtani a gyerekeknek, és a rendszert azt úgy képzeljük el a családot, mint egy cég, hogy mindenkinek van dolga, és ha a két felnőtt nem teszi bele a felelősségvállást, energiát, nem figyel, nem állnak a rendszer élére, akkor a rendszer kitermel magának valakit, általában az egy gyerek szokott lenni, aki viszont magára vállalja a kiegyensúlyozó szerepét.
Sokszor önként?
Igen, mert olyan hatások érik, hogy nem figyelnek rá, nem kap szeretetet, elhanyagolják, mert anyuka a saját problémájával van elfoglalva, vagy az alkoholista apát kell pesztonkálni, és egyszerűen a gyerek megtanulja, hogy a fókusz az kívül van. Ő nem foglalkozhat a saját szükségleteivel, nem fejlődik ki az önreflexió, és kívül van a fókusz. Ez azt jelenti, hogy azonosulok a szüleim problémájával, anyámival, apámival, testvéremével, sokkal inkább átérzem az ő problémájukat, tehát kifejlődik egy óriási empátia, gyakorlatilag azonosul a másik ember problémájával, a családtagok problémájával, és elkezdi kielégíteni, mert hogy egyébként őt elhanyagolják. És van egy olyan tudattalan motiváció, hogyha velem nincsen probléma, mert hogy nem terhelhetem a szüleimet, akkor én szerethetem vagyok. És ezek a gyerekek tulajdonképpen megtanulják azt, hogy mindig a másik ember problémáival kell foglalkozni, és nem fejlődik ki az, hogy az a fajta jogosultság, és ez nagyon fontos, mert ez a felnőtt korban, a párkapcsolatokban ezt a jogosultságot nem tudják maguknak megadni, hogy jogom van a saját szükségleteimet érvényesíteni, és a határaimat meghúzni. Tehát ez a családban egyszerűen nem alakul ki. Ezekkel a gyerekekkel nincsen gond. Ők azok, akik ilyen korán, tehát én is 4 évesen olvastam, egyedül játszottam, egyedül mentem óvodába, számtalan olyan történetet hallok, hogy soha nem volt vele gond, sportversenyen első dicséretet sem kapott.
Pontosan azért, mert neki kell lenni kvázi az okosnak, az ügyesnek, az eminensnek, a felelősnek.
Hogy ne okozza gondot.
Ez a legfontosabb.
Hogy már annyi gondja van az anyáméknak, hogy ne okozza gondot, és nagyon érdekes, képzeld el, hogy nagyon sok parentifikált kliensemnél látom, hogy nagyon korán elkerülnek otthonról, és nagyon sokszor azt is magukra vállalják, hogy pénzt keressenek korán. A parentifikált gyerekek szorongó ambivalensen kötődnek, az azt jelenti, hogy ez egy bizonytalan kötődés, mert olyan a kötődési időszakban egy olyan anya áll a háttérben, aki nem tud biztonságot adni a gyereknek, nem megbízható.
Mindig anya? Tehát apa ez nem lehet. Tehát az anyával mindig valami probléma van.
Kötődni anyától. Tanulunk nullától két éves korig. Apának körülbelül 3 éves kortól van szerepe. Na most a parentifikáció az nem feltétlen nullától két éves korig történik meg, hanem ez egészen eltérő életkorban lehet. Nekem van egy olyan kliensem, akinek beteg lett az édesapja, amikor ő 18-20 éves volt, és ő akkor kellett egy olyan családfői státuszt betölteni, ami nem akkorának megfelelő volt. Nyilván minél korábban történik ez a fajta abúzus, hogy így fogalmazzak, annál súlyosabb a parentifikációnak a hatása. A kötődés mindenképpen azt kell tudni, hogy szorongó ambivalens, és ez azt jelenti, hogy nem kap biztonságot a gyerek. A biztonságos kötődésben a gyerek kifejezheti a szükségletét, és az anya kielégíti úgy, hogy a saját szükségletét hátrahagyja. Szorongó ambivalensnél nagyon érdekes, mert látszik a játszótéren. Egy szorongó ambivalens anya mindig aggódik, fél. Ugye ott van, hogy szorongó. Az ambivalens pedig azt jelenti, hogy hol olyan üzeneteket küld a gyereknek, hogy gyerek közel, vagy pedig olyat, hogy hagyjál engem békén, nem érek rá veled foglalkozni. És a gyerek ebben a közelség távolságban fejlődik, és mindig az anya szükséglete szerint kell tennie, hiszen a gyerek akkor érzi magát biztonságban, hogyha anya jól van. Tehát elkezd az anya szükségletei szerint már a kötődés időszakában működni.
Ha jól tudom, 3 fajta altípusa van. Az egyik például aztán úgy mondják, hogy instrumentális, vagyis amikor gyakorlati értelemben is neki felelősséget kell vállalni a bizonyos dolgokért. Tehát nem tudom, hogy ő fizeti be a csekkeket, ő viszi a kisebb gyereket iskolába, tehát ilyen mértékben kell már neki családfőként eljárnia?
Igen, tehát tulajdonképpen a fizikai segítségnyújtás, illetve nyilván csekket elvinni, én is vittem 4-5 éves koromban csekket a postára, és akkor anyáról le kell venni ezt a feladatot, nem ér rá, nekem kell megcsinálni. Egyébként nagyon önállónak érzik magukat ezek a gyerekek éppen ettől, és boldogan csinálják meg, mert az a fantáziájuk, hogy anya nagyon fog ezért engem szeretni, és meg fog dicsérni, ami nagyon sokszor elmarad, hiszen lehet olyan szülés a háttérben, például egy narcisztikus anya, akinek ez a minimum, mondhatjuk azt, hogy a maximum a minimum. És akkor ezek a gyerekek megcsinálják, amit elvárnak, viszont soha nem látják, hogy a szülő elégedett. Mindig kritizálják őket.
A másik altípus az az érzelmi.
Igen.
Parentifikáció. Ez olyasmi, vagy úgy képzelem el, amikor tulajdonképpen ő barátnői státuszba helyezi a kicsi lányát, és megbeszél vele olyan dolgokat, és olyan dolgokba vonja be, amihez egyébként annak a kislánynak semmi köze nem lenne?
Ez is az egyik fajtája. Itt nyilván egy nagyon éretlen anya áll a háttérben, aki maga is kamasz nagyon sokszor, felemeli igen egy ilyen barátnői státuszban olyan dolgokat oszt meg a szexuális életéről esetleg, ami egyáltalán nem a gyerek korához megfelelő, tehát ez azt jelenti, hogy olyan információkhoz jut, amit nem is biztos, hogy fel tud dolgozni, nem kíváncsi rá. Ilyen az, amikor anya meg apa állandóan veszekszik évek óta, borzasztó körülmények vannak a családban, és a gyerek mondja ki 7 évesen, hogy miért nem váltok el. Ez azt jelenti, hogy 7 évesen ő érzi, hogy elbírja a szülei válását, és erre biztatja a szülőket, hiszen ez elviselhetetlen, ami van, és a gyerek felméri, hogy sokkal jobb lenne, hogyha elválnának, és a szülők még nem jutnak el ide.
Hanem, hogy ő érettebb, mint a szülei.
Hát érettebb, igen. Igen, ez tragédia. Egyszerűen tragédia.
Nagyon sarkos, vagy hogy mondjam, ilyen blikfangos megfogalmazása azt mondjuk, hogy ezeknek a gyerekeknek ellopták a gyerekkorát?
ellopták a gyerekkorát, soha nem volt gyakorlatilag. Nagyon sokszor az anyatejjel szívják magukba azt, hogy nem vagyok biztonságban. És egyébként mindent a biztonságért csinálnak. Tehát ő azt tanulja meg, hogy az a biztonság, ha minden rendben van. Ezek a gyerekek a biztonságot úgy alkotják meg, hogy nekem kell megcsinálnom, nekem kell megtennem, ergo biztonságban vagyok.
Ugye a következmények kapcsán elsőként a szorongást és a stresszt szokás említeni. Tehát ők felnőtt korban ezek szerint egy számukra oktalannak tűnő belső feszültséget élnek át mindenkor? Tehát van egy ilyen belső szorító érzés?
Nem. Nem feltétlenül szorító érzés van, hanem van egy adni akarás mindig, ők nem veszik észre, hogy kizsigerelik önmagukat, és akkor jönnek ezek a rosszul létek, ezek a mentális rosszul létek, amikor már nagyon-nagyon kimerültek, kvázi érzelmileg kezdenek kiégni. Most ha veszünk egy párkapcsolatot, hogy jó, ketten vagyunk, meg kellene osztani a feladatokat, és nem csak fizikailag, hanem érzelmi kapcsolódásban. Tehát, hogy ők mindig kapcsolódni akarnak, kapcsolatfüggők a parentifikáltak. Tehát ma is dolgoztam egy lányjal, aki kinnél külföldön, és az ő kis városából még nem nagyon mozgott 10 év alatt, és hát arra kapacitáltam, hogy miért nem megy, hát mert a párom nem akar jönni. De mondom, ha te szeretnéd, magázom egyébként, tehát ha ő szeretne, akkor egyedül is meg tudja tenni, hogy felfedez egy-két várost attól, hogy a párja nem jön. De úgy nem az igazi. Úgy nem érzem jól magam. Tehát őt annyira kapcsolódni szeretnének, annyira kapcsolatban érzik jól magukat. Egyébként ugye az a motivációjuk, hogy létre szeretném hozni a saját családomat, amilyen nekem soha nem volt. Így nagyon gyorsan szeretnének családot alapítani, általában meg gyerekeket vállalni, viszont van olyan parentifikált is, aki azt mondja, hogy biztos nem akarok gyereket, mert volt már nekem 2.
Tehát ez a 2 véglet.
Igen.
Tehát vagy az ellentartás, vagy pedig az arra való vágyódás, amit nem kapott meg. De a kapcsolatfüggőség olyan értelemben is itt megfigyelhető, hogy egyedül, társtalanul, ő nem is érzi magát értékesnek?
Hát ő ugye azt tanulta meg a családban, hogy akkor vagyok értékes, ha kielégítem a másik ember szükségletét. Ha olvastad a könyvet, akkor volt benne egy zoknis példa, vagy egy rizottós példa, hogy én is felfedeztem magamon, hogy magamnak a rizottót egy egyszerű tányérba, mikróba megmelegítve teszem ki, és fogyasztom el félig ülve, félig állva, SMS-eket nyomva, de ha ott van a párom, akkor gyönyörűen megterítek, paradicsomkarika, citromkarika, olívabogyó, parmezán sajt a tetején minden, meg még kiöntök egy kis rozét, bár én nem iszom alkohol, de dísznek még magamnak is kiöntöm, gyönyörűen megterítek, és hogy nagyon döbbenetes felfedezés volt, hogy ezt én magamnak nem tettem meg.
Másért viszont mindent.
Vagy ott volt az, hogy baracklekvárt főzök nagyon gyakran, és mindenkinek, aki vendégségbe jött, adtam, és az volt a döbbenet, hogy amikor egy pszichológus kollégám fél év múlva megírt, hogy milyen finom volt a baracklekvár, és elsírtam magam az SMS-én, mert rájöttem, hogy több száz üveget odaadtam, és senkitől nem kaptam egy visszajelzést, hogy milyen jól esett, és ebből nagyon szépen lehet látni, hogy a parentifikáltak nagyon-nagyon örömmel adnak, viszont nagyon vágyják azt, hogy lássák a másik ember örömét, elégedettségét és háláját. És ha ez nem jön, akkor átélnek egy döbbenetesen nagy igazságtalanság érzetet, és az a belső monológ, hogy mert én mindent megadok, és én beleteszek apait, anyait a kapcsolatba, és még a háláját sem tudom kiváltani, tehát nem kapom meg a pozitív visszacsatolást, és ilyenkor nagyon igazságtalannak érzik, és ez egy nagy fájdalommal jár nekik a kapcsolatban. Nagyon vonzónak tartják azokat a partnereket, akik nyilván utólag derül ki a kapcsolatban, hogy sodródóak, nem oldják meg a saját életüket, őket nagyon lehet támogatni, nagyon le lehet venni a vállukról a feladatokat, magára vállalja a parentifikát, annak a reményében, hogy nagyon elég elégedett lesz majd a társa, és szeretni fogja, és nagyon hirtelen jön egy kiégés, egy érzelmi kiégés, ami azt jelenti, hogy mint a benzintank mutatója régen, hogy nem látod, hogy fogy a benzin.
Hirtelen elfogy.
Egyszer lelifted a mutató.
Ugyanakkor azt olvastuk valamelyik kutatásnál, hogy a parentifikált felnőtteknél, tehát akik aztán gyerekként felnőttekké válnak, a hasítás, mint olyan, sokkal gyakrabban figyelhető meg. Most te tulajdonképpen ezt mesélted el?
Igen.
Tehát amikor nagyon hirtelen, ha mondjuk el azok kedvére, akik nem tudják, hogy mit jelent a hasítás, ugye azt jelenti, hogy nagyon gyorsan tulajdonképpen leválasztja saját magáról, és az általa szeretett én részeket eltolja a másik embertől.
Igen, és azt is itt szeretném egy picit pszichológiailag megfogalmazni, hogy tulajdonképpen létrehoznak ők egy hamis szelfet, ez a kiszolgáló üzemmód, és azért hamis, mert ugye ők akkor nem kapcsolódnak a valódi szelfjükhöz.
Tehát valódi önmagukhoz.
Igen, valódi önmagukhoz, és hogy tulajdonképpen ez a hamis szelf az, ami működteti őket, és terápiában tudjuk azt elérni, hogy belássák azt, hogy ez nem az ő szükségletük, és hogy ők más szeretnének. Csak ezt egy civil ember egyedül nem tudja megtenni, ehhez terápia kell. Még akkor is, hogyha tudják, hogy meg kellene tartani a határokat, ez egy, a terápiában ez egy szint, hogy már tudják, tehát kognitív szinten megvan, hogy mit kellene csinálni, és hogy most nekem egyébként jogom lenne meghúzni a határt, de érzelmi szinten nem tudják magukban elérni. Ez, hogy nem tudja magát feljogosítani, érzelmileg bűntudatot él át akkor, ha magával foglalkozik, vagy érvényesíti a saját határait, vagy szükségletét. Döbbenetesen nehéz ezt átlépni.
Gondolom én, hogy gondoskodó szakmát sokkal könnyebben választanak ilyen típusú emberek, pontosan ebből fakadóan.
Igen, ugye ők egész pici gyermekkortól kezdve sokszor a segítek anyának, megoldom, empatikus vagyok anyához, apához, és ugye a segítő szakmákban pont ezek a készségek kellenek, hogy empatikusak vagyunk a segítségkérőhöz, és nem csak pszichológusként, hanem szociális munkásként, orvosként, a segítő szakmákban, tehát a támogató szakmákban ez megjelenik, és átérezzük a másik embernek a problémáját, miközben egyébként van ennek egy ilyen belső gyógyító folyamata, tehát azért választanak a nem rendben lévő emberek nagyon sokszor segítő szakmát, mert ők ezt nagyon zsigerből jól tudják csinálni, és közben van egy gyógyulási folyamat bennük.
A sorozat egy korábbi részében a kiégésről beszélgettem szakemberrel és egy érintettel, és ott például az nagyon megragadt bennem, hogy a segítő szakmákban tevékenykedő emberek esetén igen fokozott a veszély a kiégésre. Tehát lefordítva, egy parentifikált felnőtt sokkal korábban fog kiégni, mint egy nem parentifikált?
Igen, ez is egy picit ennél bonyolultabb, tehát egy pár szót azért erről mondanék, hogy mivel nem tudnak határokat tartani, ezért maguk felé sem tudják meghúzni, tehát ugye nem tudja a saját érdekeit érvényesíteni, nem magán van a fókusz, nem is észleli. Én is el tudom magamról mondani, hogy döbbenetesen keveset alszom, nem vagyok kiégve, de egyszerűen az a döbbenet, hogy mondjuk rendszeres 5 órai alvás után sem érzem magam reggel fáradtnak, nem jelenik meg a fáradtságérzet, magyarul nem kap jelzést, hogy figyeljen oda. Úgyhogy nagyon-nagyon tudatosnak kell lenni segítőként, hogy tudjak töltődni, és határok között tudjam tartani a szakmai életemet.
Lehet, hogy egy nagyon dilettáns felvetés a részemről, csak elgondolkodtam rajta, hogy ha valaki gyerekkorában függött az anyukájától, és egy ilyen nagyon szoros függőségi viszony alakult ki, akár az érzelem szabályozás tekintetében is, hogy az ő harmóniája, boldogsága az édesanyjától függött, ezek az emberek felnőttként nem lesznek sokkal könnyebben függők?
Hát Endre, mintha most ráéreztél volna arra, hogy én most erről kezdtem egy könyvet írni, a parentifikáció után azokról a családi kapcsolatokról, ahol a gyereket infantilizálják, és az anyuka érzelmi zsarolással túl szorosan tartja. Ennek a nagyon súlyos verziója a Pán Péterek, akik nem költöznek el, és nem érnek meg érzelmileg, és mivel ennyire szoros a szülővel a kapcsolata, ezek a gyerekek nagyon sok sokszor elhíznak, alkoholistákká válnak, pornófüggőkké válnak, mert hogy számukra a függőség fogja az autonómiát jelenteni.
Tehát ez a másik véglet a parentifikációnak. Ugye? Az infantilizálódás.
Így van. Ez nagyon sokszor a könyvben is erről írtam. Egy családban egészen eltérően bánik a szülő a két gyerekkel. Az egyiket parentifikálja, tehát old meg a problémákat, a másikat pedig az éretlen szülő magához vonja, neki, mintha azt üzené, hogy ne hagyj magamra, mert félni fogok. És ezek lesznek az infantilizált gyerekek. Ők azok, akik nem tudnak határokat tartani, elhíznak a fogyasztásban, az alkohol fogyasztásban sem tudnak határokat tartani, rumlisok, tehetetlenek, sodródóak, nem sikeresek, ellenben a testvér, a parentifikált sikeres, anyagilag rendben van, vállalkozásai vannak, egészen kontrasztos a két gyereknek a sorsa, anyuka nyilván támogatni fogja a szerencsétlenebb sorsú gyereket, ezzel konzerválja egyébként azt, hogy soha nem fog felnőni, és nem fogja megoldani a saját életét.
Hogy lehet mindezt megtörni szülőként, mármint amikor eltelik pár évtized?
Hát mindenképp kell hozzá terápia, hogy én tudatos legyek abban, hogy mit csinálok. Na most három szülői forgatókönyvet látok. Az egyik az, hogy azt mondja egy parentifikált, hogy lányom, csináld meg, én is ilyenkorban megcsináltam.
Ez a legrosszabb gondolat.
Hát...
Vagy legalábbis nem jó, így első hallásra.
Nem jó, ez azt jelenti, hogy ha én képes voltam, te is képes vagy, akkor hajrá.
Vagyis folytatódik a minta.
Folytatódik a minta. A másik, amilyen én lettem volna, hogyha a lányaim nem tudnak ilyen nagyon szuperül határt húzni, aki azt mondta, hogy velem nem foglalkoznak. Nyilván nálam más volt a helyzet, mert hogy én egyedül neveltem, meghalt a férjem elég korán, és akkor így nagyon odafigyeltem a lányokra, gyönyörűen húzták a határokat, hogy anya, ez már nem a te dolgod. Erről neked ezzel már nem kell foglalkoznod. Szépen megfogalmazták, ez azt jelenti, hogy biztonságosnak érezték a kapcsolatot, és kimondható volt ebben a kapcsolatban. Nagyon büszke voltam, hogy ők meg tudták húzni a határokat, tehát nagyon gyerekeket biztatom, hogy nyugodtan kommunikálják a határokat. Tehát az a szülői viselkedés, hogy túlkompenzálok, túlságosan odafigyelek. Én nagyon sok olyan nővel dolgoztam már, akik parentifikáltak voltak, és annyira túlnyomták a segítő szándékot, hogy a gyerekek megszakították velük a kapcsolatot, mert minden, ami túl sok, és minden, ami túl kevés, az abúzus. Tehát amikor én elveszem a gyereknek az autonómiáját azzal, hogy én mondom meg, hogy mi a tuti, és hogy kellene ezt csinálni, akkor nem engedem azt, hogy hibázzon, nem engedem azt, hogy megtapasztalja önmagát, és autonóm módon dönthessen, és az a szubjektív élmény ilyenkor a parentifikáltok, hogy de én csak jót akarok, és én csak meg akarom ott óvni attól, hogy rosszul döntsön, de a fiatal is a felnőtté válásához szeretne tapasztalatokat gyűjteni, és muszáj hibáznia, és ettől a lehetőségtől fosztja meg a parentifikált szülő, és ezek a fiatalok nagyon sokszor olyan drasztikus határt húznak, hogy eltűnnek a szülő látóteréből.
A harmadik attitűd micsoda? Belevágtam a szavadba.
A harmadik attitűd az, amikor valaki támogatta a saját szülőjét, például nagyon gyakori, hogy ahogy idősödnek a szülők, átmennek gyerekbe, és akkor ugye a parentifikált még a saját családja mellett is elmegy, és főz az anyukára, meg gyakorlatilag egy gyerekként viselkedik az anyuka, és ő így nől fel, és egyébként egy talpra esett nőről beszélünk, vagy férfiről, és akkor elérő is az élet középválságba, amikor ugye meg kellene tölteni az életünket, úgy célokat kellene találni, sportolni, kirándulni, magunkkal foglalkozni, és akkor így mindent eldob, nem küzdi meg az életközépválságot, mint normatív krízist, és akkor azt mondja, hogy én is pesztonkáltam az anyámat, most te jössz, mondja a gyerekének, ezt hívjuk negatív jogosultságnak, tehát feljogosítja magát, hogy most már a gyerekének a dolga gondoskodni róla, anyagilag, fizikailag, hívja föl naponta háromszor, töltse meg az életét történetekkel, ez egy kicsit kicsit olyan, mint amikor brazil szappanoperát néznek az emberek, azok néznek, akiknek az életében nem történik semmi, és ezekből a filmekből megélik azt a rengeteg érzést, ami ezekben az ármánykodás, szerelem, szeretet benne van, és olyan, mintha velük történne. És aztán ezt várják a gyereküktől, hogy szólj, ha odaértél, szólj, hogy melyik étteremben ebédeltetek a Balatonnál, mi köze ennek ehhez egy szülőnek? Az a szülő, akinek tele van az élete, és vannak célja, és van dolga, és megtölti az életét minden széppel és jóval, neki nincsen ilyen szükséglete. Úgyhogy erre érdemes vigyázni, hogy ezt ne csináljuk a gyerekekkel.
Végezetül ugye az egyik első kérdésem az volt, leegyszerűsítve ezt a élethelyzetet, hogy nekik ellopták a gyerekkorukat. Azt mondtad, hogy igen, tulajdonképpen ellopták a gyerekkorukat, hisz nem volt gyerekkoruk. Ha ezt a gyerekkort nem is lehet visszaadni, de valamit ebből felnőtt korban vissza lehet adni?
Az öngondoskodást. Tehát az, hogy felnőttként tudatosítom a működésemet, rálátok arra, hogy mindig a másik ember szükségletével foglalkoztam eddig, és hogy tulajdonképpen az öngondoskodás és az önszeretet az, amit én magamért tudok tenni, illetve az az empátia, hogy megélem, átérzem annak a gyermekkori énemnek a veszteségeit, és empatikus vagyok ehhez a kicsi gyerekhez, akit soha nem kezeltek gyerekként, és én meg tudom ezt így érzelmileg gondolatban dédelgetni, és el tudom ismerni azt, hogy nehéz volt az a gyerekkor, de most már én tudom szabályozni az életemet, és igenis dolgom megadni magamnak azt, amire szükségem van. Ez pedig az kell, hogy legyen önreflexióm, meg tudjam állapítani, hogy nekem mi a jó, és ne a másiktól várjam, mint az anyám, hanem én a szükségletém egy részét meg tudom adni, tehát foglalkozom magammal.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm.
Bibók be után jöjjön Bánovics Ottó filmrendező. Svédországban született, pár év után aztán Magyarországra került, itt is nőtt fel, kettős állampolgár. Évekig Londonban tanult és dolgozott, ahol filmrendező szakon végzett. Rövid filmjei számos nemzetközi és hazai díjat nyertek. Ő jön. Korábban azt mondtad, hogy rád minden érvényes, amit a parentifikált gyerekekkel kapcsolatban szoktak állítani. Tehát te így pipázgatod, vagy mikor felismerted mindezt, akkor így lépésről lépésre felismerted magadban, hogy ez is én vagyok, és ez is én vagyok?
Jó a kérdés. Nem teljesen. Nekem ez igazából én nem is tudtam, hogy mit jelent ez a parentifikáció, mi ez a terminológia, nem találkoztam ezzel soha. Egészen addig, amíg a feleségem megvette nekem ezt a Beának a könyvét, amit elolvastam. Éppen mentünk Balira, és egy ültőhelyembe a repülőgépen ezt úgy, ahogy van, elolvastam, és akkor volt egy ilyen nagyon erős heuréka érzésem, egy ilyen epifániám, hogy úristen, ezek mind valid állítások az én életemre. És ez egyszerre akkor nagyon megijesztett, meg nagyon elgondolkodtatott, és nem azt mondom, hogy minden szegmensébe stimmel, de nagyon sok szegmensébe stimmelt, ami a könyvbe le volt írva. És nagyon érdekes volt, mert én ezeket már mind megfogalmaztam valahol mélyen magamba, de nem tudtam verbalizálni. Meg azt sem tudtam, hogy ez egy létező állapot, vagy egy létező kondíció, vagy nem tudom, hogy lehet-e annak hívni.
Na, végigmegyünk majd mindenen, de most ugorva egy nagyot az időben, röviden elmeséled nekünk a szüleid megismerkedésének a történetét, és a gyerekkorod történetét?
Abszolút. Nekem édesanyám színésznő, magyar, és színésznő volt Pécsett és Győrben. Édesapám, ő egy 56-os disszidens volt, ő elhagyta Magyarországot, Svédországba telepedett le, és 70-es években visszajött Magyarországra, és látta édesanyámat színpadon, és bele szeretett, egy ilyen hatalmas crush volt, és össze is jöttek, és anyukám kiment vele Svédországba. És én meg a hugomot születtünk Svédországba, most már ides tovább 35 éve, és 3 évet éltem Svédországban, utána 1 évet Spanyolországban, és akkor elváltak a szüleim, és utána 4-5 éves voltam, amikor Magyarországra jöttünk, Egerbe, ahol nekem a nagymamám az Egri Gárdonyi Géza Színháznak volt a stúdiójának a vezetője, és ott telepedtünk le.
Mikor és miképp kellett neked korán felnőtté válnod?
ez egy több faktúrú dolog. Anyukám így tolta az életet, vagy csinálta ezeket a nagyon terhelő dolgokat egyszerre, és nem volt neki védőbástyája, aki én voltam akarva akaratlanul.
Hány évesen?
Akkor én ilyen 7-8-9 körül volt, amikor már először így konkrétan emlékszem olyan eseményekre, hogy felléptem. Én magamra váltam önvállaltan a férfi szerepét a családba.
Mert hogy volt a nagymama,
volt a nagymama, anyukád, és a testvéreim, és én vagyok a legidősebb báty.
Úgymond. A két testvéred szintén édesapától?
Nem, csak a húgom. Ő édestestvérem, az öcsém meg féltestvérem. Ő egy másik édesapától volt, de ez nem volt egy hosszú kapcsolat.
De ti így öten tulajdonképpen egy egységet
alkottatok. Mi voltunk a bázis, mi voltunk a család. Ez a család fogalom így van.
Valaki sugallta, éreztette veled azt, hogy neked kellene ezt a szerepet átvenni, vagy egész egyszerűen te úgy gondoltad, hogy haló nincs, szomár is jó, ha más nem lesz, aki férfiként lép fel, akkor én 7-8-9-10-11-12 évesen majd mindezt magamra vállalom.
Inkább a második, hogy ezt soha nem kérte tőlem senki, ez egy önvállalt állapot volt.
Sugalmakkal se?
Ez nehéz így megfogalmazni, inkább helyzetek voltak és szituációk. És gyakran éreztem úgy, hogyha a biztonságérzet hiánya volt, és inkább azt éreztem, hogyha én nem lépek fel, akkor összeomlik minden.
Biztonságérzet a családon belül, úgy mindenki részéről?
Hát olyan, igen, a családon belül arról a részről, hogy úgy éreztem, hogy nyilván sose derült ki. Lehet, hogy megoldódtak volna ezek a problémák maguktól, de én elébe mentem ezeknek a dolgoknak. Hogyha édesanyám egyedül volt hagyva, és mondjuk érték különböző atricitások a városba, ahol dolgozott a munkahelyén, akkor én voltam mellette lelkileg, meg fizikailag, meg praktikailag. Szóval minden szempontból én voltam.
De milyen atrocitások érték?
Hát mit tudom, most példát mondok neked, hogy a iskola, amit igazgatott, ez például ez csődbe ment egyik napra a másikra, és akkor ő például 50 évesen teljesen újra kellett kezdeni az életét Angliába. Angliába ment ki, én akkor már 16 körül voltam, és nem beszélt egy mukot se angolul, hanem teljes pálfordulásra hétfőről kedre kiment. Mi a testvéreimmel itt maradtunk Magyarországon, és ott nekem át kellett vennem konkrétan menedzselni az életét, az olyan szempontból, hogy az e-maileket én írtam a munkahelyével, én voltam úgymond, én beszéltem ugye tökéletesen angolul, mert angoliskolába jártam már akkor évek óta, hogy mindent átvettem a operatív részét az életének, ami teljesen felborította a viszonyrendszert kettőnk között.
Ezen fölül hogy lehetett volna azt észrevenni?
Hát igazából ez egy predesztinált helyzet volt, itt nem volt nagyon más lehetőség, itt muszáj volt beleállnom, de ez már később volt. Gyerekkoromban én ezeket nem regisztráltam ennyire a fejembe, hogy én ezeket teszem, csak tettem, csak mentem előre, és utólag most így 35 éves fejjel visszagondoltam, és láttam, hogy aha, tettem dolgokat, amik nem a korosztályomnak megfelelő felelősségek voltak, és a felelősségvállalás az itt a kulcskérdés, és a döntések meghozatala, mert olyan döntéseket hozni, ami egyszerűen csak nem egy 8-10 éves gyereknek a döntése kéne, hogy legyen, ez bizony nagyon lefárasztja a lelket.
Mondasz is példát, hogy 8 évesen miről kellett neked határozni?
Én mentem a testvéremnek a szülői értekezletére, de ez is később volt. Volt egy hogy édesanyámnak az egész élete gyakorlatilag egy ilyen kamikáze rohanás volt, én úgy fogalmaztam, előre menekült egy csomó dologba, és vagy egy jó analógia a sportszeletes reklám, hogy ő megy előre, de minden omlik össze kicsit körülötte, és ez nem azért volt, mert ő rosszul döntött bármibe, ő azért volt, mert nem tudta jobban cselekedni abban az adott pillanatban. Én meg kicsit az voltam, aki szedtem össze a romokat a háttérbe.
De ahelyett, hogy te például, nem tudom, én focisztál volna a focipályán a gyerekekkel, csajok után fütyögtél volna, te felnőttként kezdtél el eljárni?
Itt igazából pontosan itt a kontroll van, hogy mondok egy példát, én például életemben nem voltam részeg, hogy nem tudom elengedni a kontrollt gyakorlatilag, és ez egészen addig, hogy amíg a haverjaimmal elmentünk bulizni, én mindig stand-by voltam gyakorlatilag.
Bármikor probléma lehet, amit neked majd meg kell oldani?
Így van, bármikor probléma lehet,
amit neked meg kell. Volt, hogy kellett menni?
Voltak, hát nem ilyen akut helyzetek voltak, de mit tudom, mondok egy másik példát. Mindig, amikor elaludtunk reggel gyerekkoromban, akkor bementem elköszönni édesanyámhoz a hálószobába. Én valahogy sose tudtam lekapcsolni, hanem mindig körbejártam a házba, amikor már mindenki aludt. Megnéztem, hogy nagymamám alszik és lélegzik. Szóval figyeltem egy pillanatig, hogy lélegzik. Ugyanezt megcsináltam mind a két testvéremnél, és ugye volt egy este, és bementem édesanyám szobájába, és láttam kint, hogy hatalmas fényáradat van. Kinéztem, és láttam, hogy ég a ház. És akkor gyakorlatilag azt ott nem veszem észre, ez a rituálé, hogy én végigjárok este, és megnézem, hogy mindenki rendben van. Ha ez nincs ott, akkor valószínűleg bennégünk a házba például. És akkor
tehát ez megtörtént,
ez egy konkrét eset volt. Igen,
tehát,
igen.
Hogyha nem vagy parentifikálva, lehet, hogy ez a család
lehet,
nem élik.
Hát lehet, igen. Ha ezt a parentifikációnak be lehet tudni a kontrollt, és egyfajta bizalmatlanságot is mindenki irányába. Szóval én magamba bízom a legjobban. Ez amúgy a munkámba is nagyon kihat így utólag.
Rendezőként is, te kézbe tartod az
egészet. Így van. Nem véletlenül mondhatni, hogy a hivatásom, hogy filmrendező vagyok, azt talált meg engem, vagy én találtam meg ezt, mert ez erről szól. A rendező egy döntéshozó gép gyakorlatilag.
És mindent ő tart
végső
kézben. Döntés az övé, vagy a végső kolintás. De ha jól értem, oda azért még visszaugranék, hogy azt mondod, hogy tettél egy kört a lakásba. Uh-huh. Tehát neked az volt az alapállapotod, hogy mindent le kell ellenőrizni, mindent neked kell jóvá hagyni, nehogy baj legyen?
Igen, ez egy kulcsmondat, hogy a könyvben le van írva, és nagyon pontos, hogy van egy belső monológia a parentifikált gyereknek, nekem legalábbis abszolút ez volt, hogy csak minden legyen rendben. Ez volt hogy én körbejártam, hogy az ajtó zárva van-e, tudni akartam, hogy mindenki rendben van, ha valami probléma volt, én az nem tudtam aludni, szóval ezek foglalkoztak. Utána édesanyámnak volt, ahogy mondtam, hogy csődbe ment az iskolája, utána volt egy 15 évig tartó bírósági tárgyalás, ami nagyon rossz helyzeteket szült, például azokra a tárgyalásokra én jártam be, például gyakran a ügyvéddel én kommunikáltam. Szóval volt egy csomó dolog, ami egyszerűen nem annak a korszaknak kellett volna lennie, nem nekem akkor lányokat kellett volna hajszolni, buliznom kellett volna, ki kellett ér volna élni a lázadó tinédzser sztereotípiát, amit én nem tettem meg. Notabene a mai napig nem tettem meg. És igazából onnan jöttem rá, hogy most 35 éves fejjel, úgyhogy én is saját családalapítás előtt állok, és ezek a tervek, rájöttem, hogy vannak bennem olyan elnyomott feszültségek, amiknek ki kell jönnie. És nem tudtam, hogy mik ezek. Nekem egy nagyon szimbiotikus, nagyon mély kapcsolatom van édesanyámmal. Talán az egyik legmélyebb emberi kapcsolat, ami valaha is volt az életében neki is, és nekem is. És ennek vannak pró és kontrái. Szóval minden apró rezonanciáját érzem, és vice versa, ő is érzi.
12, 13, 14, vagy 15 évesen. Igen. Olyan dolgokat is meg kellett, hogy tudj, olyan dolgokba is beavatott, az ő konfliktusait, sérelmeit illetően, amit neked nem biztos, hogy meg kellett volna tudni?
Abszolút, igen.
Mondasz
igen.
Olyat, ami még rád tartozik, és elmondható mondjuk ez mikrofon előtt?
Igen, végül is. A fő probléma, szóval én voltam egy személybe édesanyámnak a férje, a barátja és a fia gyakorlatilag. Egy nagyon mély kapcsolat volt. Én minden, ami lelki dolog volt, azt velem beszélte meg. Akár párkapcsolati dolgok is a testvéreime. Ez egész kiskorom óta.
Tehát 6-7-8 éves korom.
Akár, igen.
Az sem tűnt furcsának?
Abban a pillanatban nem, mivel hogy ez egy kölcsönös dolog volt, és én nagyon, nagyon jó beszélgetéseim vannak a mai napig édesanyámmal, és akkor is ezek magától értetődőnek tűntek.
De Otto, mit tud egy 8 éves gyerek mondani az anya párkapcsolati krízisére?
Semmit. Egy 8 éves gyerek végtelen empátiával és feltétel nélküli szeretettel tud jelen lenni. És már csak a jelenlét és a létezése, és ez a koncentrált, megosztatlan figyelem, amivel tudott lenni, vagy tudtam lenni, ez szerintem mindenen áthatolt gyakorlatilag, és sokkal többet tudott adni, mint egy konkrét, praktikus döntés vagy megoldás. Ha már a parentifikációról beszélünk, akkor édesanyám is egy erősen parentifikált ember. És még az ő édesanyja is, az én nagymamám is az volt. És ez az a hatalmas előny, hogy én úgymond diagnosztizáltam ezt a parentifikációt saját magamnál, és általában ott szokott elakadni a dolog, hogy erről nem tudnak kommunikálni a szülőkkel, vagy már túl későn jönnek rá, amikor a szülő már öreg, már demens, vagy már nincs nexus.
De azért menjünk végig szerintem egy-két jellemvonáson, hogy mindez milyen nyomokat hagyott a te személyiségképleteden. Ugye említetted azt, hogy kontrollmániás vagy.
Így van, így van. Kontrollmánia az abszolút. Maximalizmus. De például erre is konkrét példát, hogy ha forgatok egy alkotói, vagy egy bérmunkát, egy reklámot, bármit, és mondjuk kihagytam egy beállítást, mint rendező, vagy nem úgy vettem fel, akkor napokig nem tudok aludni ettől. A legbanálisabb dolgoktól.
Szóval, de jelentőségét tekintve gondolom, más azért álmodtan éjszakákkal nem küzd.
Feltehetőleg nem. Engem nyomaszt. Egyszerűen nem tudom elviselni, hogyha úgy érzem, hogy nem. Én úgy szoktam mondani, hogy csúnya, hogy nem maxoltam ki gyakorlatilag, hogy nem hoztam ki a maximumot magamból, főleg magamból. Szóval önmagamnak vagyok a legnagyobb kritikusa. A pihenés. Nem tudok pihenni, nem tudok lekapcsolni. Ennek van egy pozitív rész, hogy nagyon proaktív vagyok, iszonyúan produktív tudok lenni, hogyha így bekattanok, viszont az a probléma, hogy nem tudom, hogy mennyi az annyi, és gyakorlatilag addig megyek, amíg össze nem omlok. És ez gyerekkorom óta is így van, hogy nem tudom abba hagyni a munkát, nem tudom lekapcsolni az agyamat.
Pont a gyerekkorból fakadó nagy-nagy teherbíró képesség miatt.
Így van. Hogy gyerekkorban ez kialakult, hogy és nyilván itt volt egy indirekt dolog édesanyámmal is, hogy ő is parentifikált, és ő is maximalista, és mindig magasra volt téve a mérce és az elvárás. És olyankor a parentifikált gyerek azért, hogy visszacsatolást kapjon, és elfogadást és szeretetet, mindig teljesíteni akar. És én is egy ilyen túlteljesítő voltam ilyen szempontból. Nagyon fontos a visszacsatolás, és az, hogy elismerve legyek, az nagyon fontos. És még egy nagyon fontos dolog, amit nem mondtam, a nem. Tehát nagyon nehéz nemet mondani.
Attól miért félsz?
Hát egy ilyen önvállalt kisebbségi komplexusa van és megfelelési kényszere az embernek, hogy mit tudom én, most voltam pont 2 éve egy nagyon híres filmfesztiválon vendégként, és véletlenül elrontották a szobabeosztást, és egy francia sráccal ketten kerültünk egy szobába. Egy ágy volt. És akkor egy kellemetlen helyzet volt, hogy így bementünk, mondtuk, hogy hát akkor most mi legyen, és én automatice azt mondtam, majd én alszok a földön. Senki nem kérte tőlem. A srác is kicsit így nézett is, hogy most ez neked így biztos jó. Mondtam, persze, hogy jó. Hogy most ez egy banális példa nyilván. De egy nagyon szemléletes példa abból, hogy úgy érzem, hogy majd én megoldom, majd én feláldozom magam, nem probléma. És az a baj, hogy amúgy probléma, és az a baj, hogy utána az emberbe ez benne marad, és annál nagyobb hiátus kerül a lelkébe az igazság, és magadra haragszol a legjobban.
Hogy miért vagy ilyen?
Hogy miért vagyok ilyen? Hogy miért nem tudok önérdekérvényesíteni, miért nem tudom megkérni az áramat.
Az egyik legizgalmasabb terepe a parentifikált felnőtteknek, tehát amikor már eltelik pár év vagy pár évtized, a kapcsolatokban való működésük. Rád is jellemző volt a kapcsolatfüggőség?
Tökéletesen. A kapcsolatfüggőség tökéletesen. Én 16 éves korom óta egyik kapcsolatból a másikba megyek, gyakorlatilag hosszú kapcsolatokba. Mindig lojális voltam a kapcsolataimba, és volt egy ilyen önvállalt, messiás, mártír, megmentő szerep.
Hogy
a másikat megments.
De milyeneket választottál ilyen lányokat?
Inkább a lányok választottak engem, az a vicc benne, de több ilyen volt, hogy nyilván ezek a lányok soha nem kérték, vagy nők igazából soha nem kérték tőlem, de én abba voltam, hogy nekem ebbe helyt kell állnom, és meg kell őket mentenem. Nyilván egy érett személynél ez egyfajta infantilizálás. Ez azt mondja, hogy hé, kikérem magamnak, én tudom a határaimat, tudom pontosan, hogy mit szeretnék. Egy sérült ember viszont ebbe bele tud helyezkedni, és én is bele tudok helyezkedni, hogy akkor helyemen vagyok, ne funkcióm van, használva vagyok jó értelemben. De ezek nem tudnak egészséges kapcsolódások lenni. És ezeket én már önreflexíven felismertem gyakran a kapcsolataimba, de akkor már mélyen benne voltam, és elkötelezve voltam, és abba voltam, hogy nem baj, ez egy ki kell tartani, még akkor is, amikor az a kapcsolat már rég halott volt, vagy haldoklott.
Mi történt volna, hogyha hoztok egy racionális döntést, és...
Valószínűleg semmi, és valószínűleg mentünk volna tovább, sokkal boldogabban és felszabadultabban az életünkben, de én akkor ez egy parentifikált gyerek, mint én, ilyenkor ezt végletesen éli meg. Úgy éled, hogy mindent vagy semmit. Ha te ebből kilépsz, ez az ember meghal, összeomlik, vége lesz.
Vagy te, nem?
vagy én, de ezt nem tudatosítod, akkor te harmad-másodlagos vagy a te értékrendedbe. Te ilyenkor egy abszolút az ember tartod, és az ő érdekeit szem előtt, és itt a baj, nem tudod meghúzni a határaidat, vagy én legalábbis nem tudtam meghúzni a határaimat, és már régen szenvedtem például egy kapcsolatba, de még mindig benne voltam, mert úgy éreztem, hogy nem hagyhatom cserbe azt az embert, pedig ez egy abszurdum volt.
Azt mondtad, hogy kapcsolatfüggő voltál, és egyik kapcsolatból a másikba estél.
Így van.
Véget ért egy kapcsolat szerdán.
Igen.
Miért kellett csütörtökön vagy pénteken egy új kapcsolatba kezdeni?
Mert, na és ez egy kulcsfontosságú dolog, hogy nem tudja, szerintem egy parentifikált gyerek, én legalábbis rám ez volt jellemző, nem tudod a saját igényeidet. Egyszerűen elfelejted, vagy sose alakul ki, hogy mit akarsz te, mit akar Bánovics Ottó az életében, mi az, amit én szeretnék, mi az, ami nem, mi az az értékrendszer és keretrendszer, amit le tudok fektetni, ami szerint élek. Most már ez egyre jobban alakul, de az az évek alatt alakult ki. És félsz az egyedülléttől, iszonyúan félsz az egyedülléttől, mert nem tudod, hogy mit kezd magaddal, hogy mi az, ami engem boldoggá tesz. Én iszonyú sokat sportolok, nekem a sport egy ilyenfajta meditáció, azóta már meditálok is, a transzcendentális meditációt csinálom. Ezek mind segítő mankók és eszközök, de ezek folyamatosan alakulnak ki.
És a menet közben, nem is akarok ebbe aztán nagyon elmélyedni, igen, de akkor, amikor véget ért egy kapcsolat,
igen,
és beleléptél egy másikba,
igen,
te arról lelked mélyén tudtad, hogy ez egy működésből következő igény, vagy te akkor el is hitetted magaddal, hogy most a világ legszerelmesebb ember, vagy dacára annak, hogy 4 nappal ezelőtt szakítottál?
A második, én elhitettem magamnak, ez a Casanova Don Juan, hogy az a különbség, hogy Casanova tényleg elhitette, és tényleg szerelmes volt a nőkbe, a Don Juan meg le akarta győzni a nőket, ezt azt hiszem Popper mondta, és egy nagyon jó gondolat. Igen, így van, így van. És én a Casanova voltam, én teljes bedobással mélyen szerelmes voltam, és ezt nem is vitatom, hogy ez egyfajta szerelem volt, sőt, ez egy igazi szerelem volt. A probléma az volt, hogy nem tudott egy egészséges, felnőtt, érett minőség kapcsolat lenni, mert egy menekülésből fakadt, és az egyedüléttől való végtelen félelemtől.
Az hogy jön el egy már éretnek mondható felnőtt ember esetén, hogy egyszer vesz egy nagy levegőt, akkor, amikor kapcsolatból kapcsolatba esett, hogy azt mondja, hogy na jó van gyerekek, én most megpróbálom egyedül. Tehát most akkor én teszek egy próbát?
A feleségem előtti kapcsolatomnál volt egy pont, amikor az véget ért, hogy azt mondtam, hogy életemben először, azt hiszem, én léptem ki egy kapcsolatból, és azt mondtam, hogy nem, hogy vége van. És ez egy hatalmas dolog volt a személyes önfejlődésembe, hogy azt tudtam mondani, hogy nem, ez nekem nem jó, én most egyedül leszek. És egyedül is lettem, életemben először, nagyon nehéz volt, megjártam a poklot, de aki dudás akar lenni, pokorra kell annak menni.
Mi okozott nehézséget, vagy mitől volt ez olyan pokollateli?
Elviselni magamat is, és tudni, hogy én vagyok a projekt, nem valaki másba viszem a projektet, nem valaki másra van a fókuszon. Mert ugye mindig úgy éreztem, igazából kizumoltam a saját életemből, hogy egy ilyen sidekick vagyok, egy mellékszereplője vagyok a saját életemnek, egy support karaktere vagyok a családomnak. Nem én vagyok a saját életem főszereplője. És ez egy rémisztő dolog, amikor ott vagy most vele, és szembesülsz azzal, hogy na, most pedig Ottókám, te vagy itt, meg te vagy itt. És csak önmagaddal kell lenni, és a mélyére kell nézni annak, ami elől menekülsz, hogy mik azok az alapvető félelmei a személyiségednek, amik ingoványos talajon állnak. És ez megtörtént, de ez egy pokoljárás volt. És csodák csodájára, ahogy ez megtörtént, utána találkoztam a feleségemmel. De például ugye most édesanyámmal most rendezzük a viszonyt, és ez egy hihetetlen purgatórium, ami nagyon hasznos mindkettőnk életébe.
Gondolom, itt is vannak különféle fázisok. Először a harag, vagy előtte a felismeréstán. Tehát, hogy a szülővel szembeni önmeghatározás, szembenézés azzal, hogy mi történt gyerekkorodban,
így van,
hogy miért tett, vagy tettek téged felnőtté. Szóval ennek a metamorfózisa, folyamat ábrája felismerés története hogy néz ki?
Hát hasonlóan, ahogy mondod, nekem onnan ered, hogy láttam, hogy édesanyám Angliába élt nagyon sokáig, én 17 óta Magyarországon, visszaköltözött Magyarországra, és újra közel lett. És elkezdett a viszonyunk nagyon megromlani, nagyon agresszív voltam vele, türelmetlen, igazságtalan, durva. És rájöttem, hogy ez így nem mehet tovább, és elkezdtem hogy a mélyére ásni, hogy mi a probléma, hogy itt az anyád, örülj neki, mi a gond. És ahogy elkezdtem ennek mélyére ásni, akkor jöttem rá erre, hogy haragszom rá, hogy dühös vagyok rá, mert igaz, úgy érzem, hogy az családba belekényszerített helyzetem önhibámon kívül igazságtalan. És persze lehet mondani, hogy jaj, ott olyan kellemetlen, olyan feszült, meg úgy pörög, meg olyan fárasztó vele lenni, de hát ennek oka volt, hogy én így ilyen lettem. És rájöttem, hogy ez a kép, aki én vagyok, ez nekem nem tetszik. Én nem ez vagyok. Nem ez a gyerek bennem, nem az én eszenciám. És erről elkezdtem, hála Istennek édesem elég spirituális, és eléggé nyílt, és eléggé intelligens, és önreflexív, és én ezt transzparensen kiterítettem az asztalra, és mondtam neki, hogy ez van.
Ebből következően neked arra is kellett figyelni, és nagyon tudatossággal kell gondolom én eljárni, hogy saját gyerek esetén hogy kell, vagy hogy kellene.
Na, és ez volt a fő döntés nekem, hogy ahhoz, hogy ugye ezt a mintát ne örököljük tovább, vagy ne öröklődjön tovább még generációra, ezt meg kell törni. És önvállaltan úgy gondoltam, hogy akkor ezt most nekem kell megtörni, mert én ezt a gyerekemnek nem akarom továbbadni. És nagyon érdekes, hogy látom például, van egy kutyánk, és látom rajta az én érzelmi állapotaimnak a tökéletes röntgene és tükre a kutya, úgy, ahogy a gyerek is, feltehetőleg még nincs gyerekem, de el tudom képzelni, hogy ez ilyen, hogyha ideges vagyok, ha feszült vagyok, látom, hogy a kutya remeg, szűköl, és rájöttem, hogy na ez az, amit nem szeretnék a saját gyerekemmel, mert ezt lelkileg nem viselném el, hogy mondjuk én parentifikálom a saját gyerekemet.
Hisz vele ez történt, édesanyám aktuális lelkiállapota vetült ki rád, és kellett neked a támasztékot.
Így van. De ezért, és nem is tudom hibáztatni édesanyámat, mert itt van egy generációs dolog is. Szóval a baby boomerek, aki az én édesanyám is, teljesen más értékrendszerint éltek, és teljesen más szempontrendszer szerint. Akkoriban ez nem volt egyszerűen, nem is volt lehetőségük nagyon ezzel foglalkozni. Nekünk most egy sokkal privilegizáltabb lehetőségeink vannak ebbe, hogy én például tudok most sokkal több önreflexiót gyakorolni, terápiába menni, pszichológussal lenni, ez nem tabu ma már, és nem véletlenül érzem azt karmikusan, hogy nekem lett most feladatom ezt megtörni, ezt az öröklődő traumát gyakorlatilag.
Hát ehhez kívánok neked akkor sok sikert.
Nagyon szépen köszönöm.
De búcsúzunk szerintem valami biztatóval. A te példád, a te tudatosságod, vagy a pszichológusok felé való fordulásod, ezek szerint azt példázza, hogy nem determinált az, hogy valakinek elfuss-e rátélete legyen attól, mert parentifikál gyerek, ugye?
Abszolút nem. Sőt, azt tudom mondani, hogy a parentifikáció egy lehetőség. Egy lehetőség, egy nagyon erős embert képez, egy nagyon proaktív és nagyon konstruktív embert, és ennek rengeteg pozitív hozadéka is van. És ha az ember ezeket megtartja, de a lelki görcsöt, ami ebből kialakult, és a félelmeit feloldja, akkor igazából ez egy sikersztori. És én azt gondolom, hogy ezzel mindenki, ha kellően reflexív és időt és energiát ad ebbe, akkor több ember parentifikált, mint gondolná amúgy rengeteg ember, akkor ezzel igenis szükségszerű, sőt, ez a legnagyobb létfeladatunk és létküldetésünk szerintem, hogy önmagunk határait átlépjük, és önmagunkhoz viszonyítsuk magunkat, és ha az ember ezt megteszi, akkor egy felfelé ívelő élete lesz, és már nem öröklet, és a saját gyerekeinek nem adja ezt tovább. Szóval én csak ösztökölni tudok mindenkit arra, hogy önreflexíven, bátran menjen, mert van fény az alagút végén.
Legyen belőlük egy sikersztori.
Legyen.
Köszönöm
szépen. Én köszönöm szépen.
Ez volt a Lélekben Bibók Beával és Bánovics Ottóval. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Míriam, Rózsehegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk holnap, vagyis vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra. Lélekben. Kadarkai Endre műsora.